Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, énekeljük a 328. énekünk első 4 versét. A 328. énekünket énekeljük, az első 4 verset. Énekeljük. A 161. ének így kezdődik, Siess keresztény, lelki jót hallani.
Thank you.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az írva található a Királyok második könyve negyedik részében. A következőképpen. Egyszer Elizeus elment Sunemba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért hozzá enni. Az asszony így szólt a férjéhez, nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön. Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobába, és lefeküdt ott. Majd ezt mondta Géházinak, a szolgájának, hívd ide ezt a sunémi asszonyt. Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. Még ezt is mondta a szolgájának, mondd meg neki, látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodsz rólunk, mit tehetek érted? Nincs-e valami, amiről szót válthatnék az érdekedben a királlyal, vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt. Hiszen itt lakom a saját népem körében. Elizeus ezt mondta, mégis mit tehetnék érted? Géházi közbeszólt, hiszen nincs fia. A férje meg öreg. Elizeus így szólt, hívd ide az asszonyt. Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. Elizeus így szólt, egy év múlva a fiút ölelsz. Az asszony így felelt, ugyan uram, Isten embere, ne ámítsd a te szolgáló lányodat. De teherbe esett az az asszony, és egy év múlva a fiút szült. Abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. Amikor nagyobb lett a gyermek, kiment egyszer az apja után az aratókhoz, egyszer csak azt mondta az apjának, jaj, a fejem, az apja megparancsolta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához, az föl is vette és elvitte az anyjához, ott üldögélt az ölében délig, akkor aztán meghalt. Az anya fölment és lefektette Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót és elment. Oda hívta a férjét és így szólt. Küld ide egy szolgát, meg egy szamarat, hadd siessek el az Isten emberéhez, aztán visszatérek. De az megkérdezte, miért négy ma hozzá, hiszen nincs sem új hold, sem szombat. Az asszony így szólt, hagyj békén. És fölnyergelt a szamarat, majd ezt mondta a szolgájának, hajts gyorsan, az állatot, és ne akadályozza vágtatásban, amíg nem szólok neked. Elment tehát, és megérkezett Isten emberéhez, Karmelhegyre. Amikor Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géházihoz, szolgájához. Nézd csak, ott a sunemi asszony, fuss eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, hogy jól van-e a férje, és jól van-e a gyermek. Az asszony így felelt, jól. De amikor odaért az Isten emberéhez, a hegyre átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt. Ne bántsd, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolt előlem, nem jelentette ki ezt nekem. Az asszony ezt mondta, Uram, talán én kértem fiút? Nem azt mondtam, hogy ne hiteges engem? Akkor Elizeus így szólt Géházihoz. Övesz fel a derekadat, vedd kezedbe a botomat, és indulj. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha neked köszönnek, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára. De a fiú anyja így szólt. Az élő Urra, és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt. Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. Géházi már előttük odaért, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt, és nem mutatott életjelet. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú. Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt, az ágyán. Bement, Bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, ráfeküdt a gyermekre, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Aztán egy darabig föl alá járkált a házban, majd ismét odalépett, és ráhajolt. Ekkor a fiú tüsszentett 7-szer egymás után, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és azt mondta, hívd ide a Sunemi asszonyt. Az odahívta, és amikor oda ment hozzá, így szólt, viheted a fiadat. Az asszony odament, a lába elé vetette magát, és a földre borult, aztán fogta a fiát, és kiment. A kegyelem Istene tegye áldotta az Úr igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldott Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy elbocsátottad a te igédet. Köszönjük neked, hogy a te igéd által veled lehetünk közösségbe, áldott királyunk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük az ígéretet, hogy ahol ketten, hárman a te nevedben egybegyülnek, és téged hívnak segítségül, te ott vagy. Add Urunk, hogy találkozhassunk veled. Az igén keresztül, a te lelked által, add Urunk, hogy hitben, igazságban és lélekben imádjunk ma téged. Ragadj meg, Urunk, bennünket a te lelkeddel. És add Urunk, hogy mi is megragadhassunk téged a hitünkkel. Így hívunk és várunk rád, Úr Jézus Krisztus. Hallgass meg minket, Atyánk, Szent Fiad nevében. Amen. Készüljünk az Úr igének hallgatására a 158. énekkel. A 158. ének így kezdődik, ha te meg nem tartasz, Uram Isten. Királyok második könyve negyedik részének 30. versében. A következőképpen. Hallgassátok figyelmesen. De a fiú anyja így szólt. Az élő Urra, és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt. Az élő Urra és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt. Csodálatos ez az ige, akkor is, hogyha az Úr mondja nekünk, és akkor is, hogyha mi mondjuk ezt az Úrnak. És nagy különbség van a kettő között. És mégis valahogy a kettő egy. Az Úr is azt mondta, nem hagylak el, veled vagyok, veled maradok, hordozlak. A ifjúságodtól a koporsóig, el nem hagylak téged. Hányszor olvassuk ezt a Bibliában? Viszont ennek a vízhangja is milyen csodálatos, amikor az ember mondja, ugyanez az Úrnak. Az életemre mondom, és az Úrra, az élő Istenre, hogy nem hagylak itt. Bárcsak megtörténne ez bennünk, és egy igazi imádsággá születne bennünk a lelkünkben az ige hallgatás során. Testvéreim, a múlt héten arról hallottunk, hogy Dávid király szívében ellenállhatatlan vágy támad, hogy Isten kedvébe járjon. Azon törte a fejét, azon forgatta a szívében, hogy mivel kedveskedhetne az Úristennek. És akkor arra gondolt, hogy templomot épít, hogy ne sátorba lakjék az Úr dicsősége, hanem maradandó templomba. És aztán hallottuk, hogy nem tehette meg, de mindent megtett annak érdekében, hogy a fia Salamon ezt megépítse. Mai történetünkben arról hallottunk, hogy Sunemban volt egy jómódú asszony, itt is volt a mi gyülekezetünkben egy jómódú asszony, az idősebbek még tudják, Héring Istvánénak hívták. Jó lenne, ha több ilyen jómódú asszony volna ma is a gyülekezetben. Kicsit kikoptak, hiányoznak. Nos, ez a jómódú asszony valahányszor Elizeus próféta arra járt, megvendégelte. Behívta, gyere veléd, egyél velünk. És csak utána engedte tovább az útjára. Arra is megkérte a férjét, hogy Isten szent emberének építsenek egy tetőtéri szobát, amit meg is tettek. Ez a házaspár, akinek nem tudjuk a nevét, így kedveskedett Istennek. Az Isten kedvét akartak járni. Így kedveskedtek. Hogy gondját viselték az Úr prófétájának. Hogy ne éhesen menjen az ország egyik feléből a másikba, és ne holt fáradtan, hanem ott megszállhasson. Aztán Elizeusnak, a prófétának sem volt bekötve a szeme. Nem volt vak, nem volt érzéktelen, hanem látván látta ezt a szeretetet, és viszonozni szerette volna. És arra gondolt, hogy mivel járhatna most ő a asszony kedvébe? Mivel kedveskedhetne nekik? Vissza akart adni. Hát ilyen a szeretet. Mindig adni akar. Megkérdezte tehát, megkérte Géházit, hogy hívjod az asszonyt, és tolmácsolja. Nem tudom, miért kellett tolmácsolni. Nem jöttem rá. Hogy van-e valami kívánsága? Mit tehetne érte? Akár a királynál, akár a hadseregparancsnoknál, akár Istennél. Mit tehet érte? Mire ő csak annyit válaszolt, hogy elég az neki, hogy ott élhet népe körében. Hát én arra gondoltam, hogy ez nem volt héber anyanyelvű, hanem idegen volt, és nem igazán tudott héberül beszélni, fordítani kellett, tolmácsolni kellett. Ezért volt szükség Géházira. Amikor válaszolt, akkor Elizeus kinyögte, hogy nincs gyermeke. Mire a próféta ismét magához hívta az asszonyt, és kijelentette, hogy mostanhoz egy évvel fiút fogsz ölelni. Az asszony csak ennyit válaszolt, ugyan Uram, Isten embere, ne ámítsd a te szolgáló leányodat. Egy év múlva viszont beteljesült a profécia, és az asszonynak fia született. Úgy lett. Testvéreim, modern világban, ma a házaspárok meddőségét nem proféták igazgatják, hanem pszichológusok, meddőségi szakértők, genetikusok, hadd ne sorolja, ki mindenki más. Tudományos, modern gondolkodásunk oda vezetett, hogy senkinek nem jutna eszébe az, hogy azt tűzze ki elsődlegesen célul, hogy keresse az Isten országát és az igazságosságát, hogy mi az Isten tetszése és az Isten kedvébe járjon, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor Isten is majd a kedvébe járjon. Ez kinek jut ma eszébe? kinek jut majd szébe? Ez a modern ember számára, ez az út a modern ember számára hosszú, lassú, teljesen bizonytalan, kimenetelő. És kerülő út, alig téved rá egy-egy elkötelezett keresztény, alig. Ima példa is mutatja, milyen kevesen járnak ezen az úton. A történetünk azonban mégiscsak arról szól, hogy egy asszony, aki a Krisztus egyházának a képe ebben az igében, a megtestesítője, ha tetszik, az Úr kedvében jár, azt keresi, ami Istennek tetszik. Majd az Úr maga is ennek az asszonynak a kedvébe jár az ő prófétája által, hogy neki örömöt szerezzen. Hát valahogy így munkálkodik a Szentlélek az Anyaszent Egyházban. Ez a modell. Ez a nő szerette a férjét. Szerette. S bár fiatalabb volt, mint ő, hűségesen mellé öregedett. Nagy dolog ez. Ki talál ma ilyent a modern világban? A mai modern világunkban ez is ritkaság. A hűség nem erény, sem követendő példa. De a történetben ennek a hűséges feleségnek a férje kora és állapota miatt emberileg nem volt arra már képes, hogy ezt az asszony édesanyává tegyen. Az Úr szavára mégis az lesz. Boldog, aki mindvégig kitart az Úr iránti hűségben. Boldog. Aztán az egyik aratáson történt, hogy amikor a gyermek már nagyobbacska volt, hogy a fejéhez kapott. Jaj, a fejem, aztán fájdalma közt összerogyott. Édesanyja ölében volt, amikor déltájt meghalt. Anyja lefektette a prófétának készült házban a próféta ágyára, és rázárta az ajtót, majd sietve az Isten emberéhez ment. Addig meg nem állt, amíg oda nem ért. Se férjének, se a próféta szolgájának, Géházinak nem mondta meg, hogy mi történt. Azt mondta a férjének, hogy elmegyek, hagyd békén. A Géházi szolgájának azt mondta, hogy jól van mindenki. Lerázta őket. Hát igen, gondoljuk végig. Kinek és mit is mondhatott volna? Ki értette volna? Nem akart senkivel a fia haláláról beszélni. Mert a lelke mélyén tudta, hogy Isten embere elé azért fog leborulni, hogy Isten feltámaszta a fiát a halálból. Ki érthette volna ezt, ha elmondta volna bárkinek, ha erre időt fecsérelt volna az úton? Ki értette volna? Lett volna valaki, aki megértse? Ha én találkoztam volna vele az úton, megértettem volna? Ha te találkoztál vele az úton, akkor megértetted volna? Vagy kiröhögted volna? Mit akar ez? Feltámasztani a halottakat? Mit akar ez? Hát pont ezt akarta. Igenis, ezt akarta. És néhány nézve megszégyenítő. Hittel bízott. Ez az édesanyja. Hogy példája legyen minden édesanyjának, ugye anyák napja van ma, hogy példája legyen minden édesanyjának. De lehetne példája minden édesapának is ugyanez a megszégyenítő hit, mert a hitnek nincs neme, nincs hinnemű hit és nincs nőnemű hit. Nincs. Nincs felnőtt hit és nincs gyerek hit. A hit az hit mindenkinek. Fiatalnak és öregnek. Mindenkinek az hit. Úgyhogy megszégyenítő ez a hit, amiről itt példát mutat nekünk, hogy milyen kitartással kell nekünk is küzdenünk. Áttörte magát minden akadályon, és leborulva ölelte át az Isten embere lábát. személyesen neki, csak is neki öntötte ki szíve bánatát, majd így szólt az Isten előtt. Az élő Urra, ugye ez volt az ige, az élő Urra és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt. Nem hagylak itt. Testvéreim, mindez azt jelentette, hogy a prófétának el kellett mennie vele a fiához. Elindult tehát Elizeus, és Elizeus ment az asszony után. Ezt olvastuk az igében. Elindult, és Elizeus ment az asszony után. Ugye? Milyen szép ez a kép. Én magam előtt látom ezt az édesanyát. Én látom, ahogy megy. Te látod őt? Jó lenne, ha látnád. Még jobb lenne, ha magadat látnád benne. Ahogy megy ez az asszony. Én látom őt. Testének teljes erejéből, céltudatosan, senkire, semmire nem figyelve, sietve, megy, szinte húzza maga után az öreg prófétát. Te látod? Így ment. Micsoda lendület, dinamizmus, erő van ebben az odamenésben. Történet szerint a Elizeusnak volt egy botja, ahogy egykor hajdanán, emlékezzetek vissza, Mózesnek is volt egy botja. Azzal érintette meg a tengert, és ketté. Nos, elküldte ezt a botot maga előtt Géházi szolgájával, hogy tegye a meghalt gyermek szemére, a régi fordítás szerint, a másik fordítás szerint az arcára. Géházinak is úgy kellett volna viselkednie, mint az édesanyjának. Mit is mondott neki a próféta? Emlékezz vissza? Mit is parancsolta neki? Hogy az úton úgy menj, hogy senkinek ne köszönj. És ha valaki köszön neked az úton, te ne válaszolj. Te csak menj! Menj, amíg oda nem érsz, és nem teljesíted a parancsot. Hát Géházinak is így kellett volna mennie, mint az asszonynak, az édesanyának. Meg nekem is így kéne mennem. Meg neked is. Nekünk. Abban a botban Isten embere jelenléte és egyben az Úr őrző oltalma került a meghalt gyermek szeme elé, de ahogy hallottátok az igéből, nem történt semmi. A szem elé került, az arca elé, de nem történt semmi. Nem az a baj, hogy látszólag nem történik semmi. Nem ez a baj, hogy üres a templom. Nem ez a baj, hogy kihűlt a szeretet. Nem ez a baj, nem ez a probléma. Nem az a gond, hogy nem mozgat meg az Úr elküldött, előre elküldött jelenléte, mely az Isten igéje. Nem az a baj. Nem ez a baj. Hanem az, hogy ez Géházit nem is érdekelte. Na ez a baj. Hogy ez nem is érdekelte. Ez baj. És testvérem, ez a fásult közömbösség már maga a lelki lepra. Aki elolvassa majd Géházi életének a történetét, kiderül később róla, hogy leprás lesz. Tudjátok, nem akkor lett leprás, már itt az volt. Akkor csak a bőrén is meglátszott. De már itt az volt. Nem érdekelt. És tudjátok, a leprának az a sajátossága, hogy az ember nem érzi a saját lépését. És lefődik az ujja, az óra, a füle, és ne nézi. Hát ennek a Géházinak mindegy volt, hogy sikeres volt, vagy sem az útja, neki mindegy volt. Géházi a próféta mellett élt, vele töltötte minden napját, nem úgy, mint az a bánatos édesanyja, viszont az a Sunemi asszony jobban ismerte az Urat és az Isten emberét, mint Géházi. Emlékezz csak, hogy mit mondott Istennek? Ezt mondta. Az élő Úra és az életemre mondom, nem hagylak itt. Mondd el te is. Tanuld meg. Mondjad, hogy az életemre és az élő Istenre mondom, nem hagylak itt. Mondjad, tessék, gondolatban, a szívedben forgassad, és mondjad ezt, amíg elkezdek hallani, hogy mit jelent ez a kijelentés. Hogy téged nem hagylak itt. Amíg megérted, hogy mit jelent, addig mondjad. Ő nem törődött bele abba, hogy Géházi által nem történik semmi. Vitte magával Elizeus, és általa magát Krisztus, a holtakat feltámasztó Urat. Vitte magával. Lehetetlen, annyira lehetetlennek tűnik, hogy képes az ember ilyesmire? Az ige szerint igen. És az Úr azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. Mondjuk mi is vele együtt, ezzel az asszonnyal együtt. Úr Jézus Krisztus, nem hagylak itt a templomban. De mondjad. Nem hagylak itt a templomban. Nem hagylak itt ezen a dombtetőn. Mondjad, amíg megérted, hogy mit mondasz. Amíg átjárja az egész életedet, addig mondjad. Mert ez azt is jelenti, hogy nem hagylak itt, hogy nem mozdulok innen, ha te nem jössz vele. Nem mozdulok innen, ha te nem jössz vele. Nem leszek közömbös, e meddő és halott állatot láttál. Nem fogok beletörődni. Érted? Nem fogok beletörődni, de mondjad, hogy én sem fogok beletörődni. Amíg megérted, hogy mit jelent ez, addig mondjad. Addig zaklatlak, amíg könyörülvén megkönyörülsz, és életre keltesz. Akár a gyerekedről legyen szó, akár az unokáról legyen szó, akár a testvéredről legyen szó, akár szomszédodról, a férjedről, vagy a feleségedről legyen szó, bárkiről legyen is szó. Bárkiről. Nem könnyű kereszténynek lenni. De kereszténynek lenni ezt jelenti, hogy nem hagylak itt. Amikor más csinálunk, akkor nem vagyunk keresztények. Nem vagyunk az Úr tanítványai. Ez az élő hit önfeláldozó szolgálata, hívni és vinni Krisztus, amíg fel nem támaszt a halálunkból. Addig. Aztán a történet azzal folytatódott, vagyis az életre keltés technikájával láttuk az igéből, ahogy Elizeus fölmelegíti a fiú testét. Láttuk. Arcát az arcára, szemét a szemére, száját a szájára, tenyerét a tenyerére, majd járkálva imádkozott, fel alá járt és imádkozott, és őrt járt mellette a szobában. Így várt, míg az Úr életnek leheletét nem adta ismét neki. Ezt tette. Tegyük mi is ezt. Megtehetjük. Megtehetjük, vagy mi? Arcunkat fordítsuk egymás arca felé. De fordítsuk. Ne a hátameget beszéljünk róla. A szemtől szemben. Ne a hátameget. Arcunkat fordítsuk egymás arca felé. Nézzünk egymás szemébe. Orrunk közeli lélegzetvételén átvegyük észre, hogy benne is ugyanolyan élet van, mint bennem. Mullandó pára, ezért becsüljük meg, mert rövid az élet. Becsüljük meg. Hagyjam a más száját szólni helyettem, illetve érettem, és a saját számmal pedig tegyem ugyanezt, szóljak mások érdekében Istennek. Erre használjuk elsősorban a szánkat. Ezt tette Elizeus. Végül, szeretett testvérem, végül, amikor már másodszor is élt a gyermek, akkor Elizeus próféta személyesen adta vissza édesanyjának az újjászületett gyermeket. Hát sok keresztény szülő szeretné, ha így kapná vissza a gyermekét, újjászületve. Én is szeretném. Visszahozottam, halálból visszahozottam. E világtól megszabadítottam, az ördög markából kimentettem. Szeretném így visszakapni a gyermeket. Mind a kettőt. Majd az unokáimat is, ha lesznek. Én szeretném. Te szeretnél? Akkor mondd az Úr Jézusnak, hogy nem hagylak itt. És ha apukádat akarod visszakapni, vagy édesanyádat, vagy a testvéredet, akkor ugyanezt mondja te is, hogy nem hagylak itt. És ha a férjedről van szó, vagy a vőlegényedről, vagy a mennyasszonyodról van szó, akkor azt ugyanígy mondja te is. Nem hagylak itt. Van kiért tegyük ezt. És van amiért tegyük ezt. Végül tehát, amikor visszakapta az édesanyja a fiát, akkor Elizeus lába elé vetette magát, és a földre borulva imádta Isten. Nem mondott semmit. Nem mondta, hogy ó, Uram, mennyire szeretlek téged. Nem mondta. Nem mondta. De hidd el, testvérem, hogy abban a leborulásban minden benne volt. Minden. A kegyelem élő Isten adjon nekünk is ilyen valóságos imádatot. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy itt találkozhatunk veled a te ígéden keresztül, és megragadhatjuk a te lábadat, Jézus Krisztus. És imádhatunk téged. Mert te megváltottál és üdvözítettél. Örök életet szereztél nekünk, és megbocsátottad a bűneinket. Megszabadítottál az ördögnek hatalmából, és a haláltól is. Mindenek felett te uralkodsz, és mindennel te rendelkezel. Te hatalmas Isten vagy, és csodálatos Úr. Mi mégis sokszor nagyon közömbösek tudunk lenni, nagyon fásultak, bekötött szemmel járunk, szívtelenül. Valahogy nem merünk igazán egymás arcába nézni. Bocsásd meg mindezt nekünk. És addulunk, hogy tanuljunk ettől a sunéni asszonytól, akinek még a nevét se tudjuk. Tanuljunk tőle kitartást, hűséget, küzdeni tudást és akarást. Taníts minket a te lelked által, a te igéd által és lelked által, hogy mi is ilyen kitartóan tudjunk küzdeni, és addig zaklatni, addig szorítani a lábadat, amíg meg nem könyörülsz rajtunk, és vinni magunkkal, hozni, vinni sok emberhez, sok ember érdekében, kezdve a gyerekeinkkel, nókáinkkal, és így tovább. Állíts talpra tehát, és kégy bennünket kitartokká ebben a küzdelemben, ebben a közbenjárásban, és könyörülj rajtunk, és dicsőítsd meg a te nevedet, és adj győzelmet, Urunk, adj életet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Legyen áldott a te szent neved. És még arra kérünk, hogy adj ilyen édesanyákat a gyülekezetünkben, és ilyen hittel kitartó édesapákat is. Hadd lehessünk mi is ilyen szülők. Ne hagyjunk itt a templomban. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja jókedvű adakozókat. Testvéreim, áldásra készülve a 455. énekünket énekeljük. A 455. énekünket, annak a legelső, az 5. és a 7. versét. Tehát figyeljünk, a legelső, az 5. és a 7. versét énekeljük.
Thank you.
Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.